İTON Erdeği'den.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármán Sibocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Lisznyóra kalauzoljuk Önöket. A település Sepsiszentgyőrtől 12 kilométerre délkeletre a Lisznyópatak völgyében fekszik. Neve a szláv leszfő névből való, és valószínűleg nagy kiterjedésű erdőiről nevezték el. 1332-ben Lisznó néven említik először, a falu már 1333-ban egyházas hely volt. 1612-ben a török dúlta fel, sok embert elhurcoltak. 1706-ban a faluban toborzó kurucokat lepték meg a császáriak. Református temploma 14. századi eredetű, a 15. században gótikus stílusban átépítették, majd 1622-ben, 1804-ben és 1913-ban bővítették és javították. Ortodox temploma 1813-ban épült. A falutól egy órára a Borsospatak és a Várárka közötti várbércen találhatók török várnak romjai. A Borzasbérc egyik csúcsán Barabás várának nevezett őrtorony állott, melynek falai most is kivehetők. A vártól nem messze lévő kénes kigőzölgés tette lehetővé fürdőtelepének kiépítését, mely az egyik legkedveltebb üdülőhelyét tette. Jelentősége csak előpatak felemelkedésével szűnt meg. Innen származik a lisznyói Damó család, de Lisznyai Kovács Pál tanár, krónikaíró, Dancsúly András egyetemi tanár, pedagógiai író, és Varga Jenő kémikus, egyetemi oktató, a kémiai tudományok doktora is itt látta meg a napvilágot.
A falu túlnyomó része Lisznyóban református, van egy kis római katolikus közösség is, és vannak ortodoxok is.
Kitán Lisznyóban elég fiatal erdők vannak.
Amit én faragok, az egyedüli. Nem olyan, hogy valakitől lemásolom.
Megvan minden ahhoz, hogy mezőgazdaságot csináljak. Szeretettel beszélek erről, mert a nagyszüleim is ezzel foglalkoztak.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a lisznyói református dalárdát hallhatják. Riportösszeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Gál Adél vagyok, lisznyói református lelkipásztor.
Első szolgálati hely, vagy volt előző is?
A második szolgálati helyem először a szomszédos Sepsi Magyarósra helyeztek ki, és onnan választottak meg Lisznyóba. Amikor érettségi után felvételiztem a teológiára, akkor még nem sok elképzelésem volt, az az igazság. Nagyernyei származású vagyok. Amit láttam az otthoni gyülekezetben, az volt mindig előttem példaként, az egy nagyobb gyülekezet, 700 lélek körül mozog, ha jól tudom. Valami ilyesmi volt a fejemben, hogy egy nagyobb közösségben esetleg, de nem volt konkrét elképzelésem arról, hogy majd milyen lesz. Nagyon távolinak tűnt a lelkészi szolgálat. Ugye a teológia 6 év, és eközben fejlődött és formálódott rengeteget a rálátásom gyülekezetek életére. Ugye mi nagy ünnepeken szolgálunk erdélyszerte, legációs szolgálatban, és ott láttam nagyon sok jó példát kisebb, nagyobb gyülekezeteknek a működésére, és igazából időközben, az úton alakult ki az az elképzelés, ami már úgy 6. év végére kezdett érlelődni, de a 6 év után volt egy év segédlelkészségem Sepsiszentgyörgyön, ott is egy hatalmas gyülekezetben. Úgy érzem, hogy ezek az élmények, tapasztalatok készítettek fel arra, hogy végül úgy csapódott ez le bennem, hogy én kis közösségben szeretném mindenképp a pályámat elkezdeni, és ezért ideális ez a lisznyói gyülekezet ilyen szempontból is. Érdekes azt látni, hogy két kis közösség, ami szomszédos, ugye a Lisznyó és a Sepsi Magyarósi egymás mellett, mégis teljesen különböző módon működik. Amiről az ember azt gondolná, hogy egyszerűbb kis közösségben igazából nagyon sok kérdést állít a lelki pásztor elé, hogy hogyan lehet konfliktusokat megoldani, és azt látom, hogy nagyon tud különbözni két szomszédos falunak is a hozzáállása nagyon sok kérdésben, és az egész működése tulajdonképpen.
A mai hívek hogy állnak a női lelkészekhez? Mert azért most sincsenek olyan nagyon sokan, de 10-20 évvel ezelőtt még ennyivel sem találkoztunk.
Most már 3 éve elmúlt, hogy itt vagyok Lisznyóban, nem kaptam negatív visszajelzést. Időközben rájöttem, hogy valószínűleg azért, mert nem jut vissza hozzám, hogyha van is negatív elgondolás, vagy valakinek rossz véleménye a női lelkészekről, szemben mindig csak a pozitívat kaptam. És az a jó, hogy kaptam megerősítést és visszajelzést ebből a gyülekezetből is, ahol segédlelkész voltam ott is, a sepsi-magyarósi gyülekezetből is, hogy megtörténik ez az összehasonlítás, hogy hogyan prédikál egy férfi lelkész, és hogyan egy női. És nekem természetesen azt emelik ki, hogy milyen szívhez szólóan, érthetően adom át az igei üzenetet. Amellett pedig igazából, ami ha negatív is van, azt nagyon levédik, rájöttem a presbitereim, akik nagyon körülvettek ezzel a féltő szeretettel már az első pillanattól, hogy ide kerültem, és volt egy érzésem egy adott ponton, hogy ők így lepergetik ezeket a dolgokat, és nem engedik, hogy hozzám eljusson, és emlékszem, volt is egy presbitergyűlés, amin így kijelentettem, hogy kérem szépen, hogyha valakitől negatív visszajelzés jön, vagy valami kritika, akkor ne tessenek, nem tudom, visszafordítani, nehogy elérjen hozzám, hanem hogy azért engedjük be ezeket is, hogy ezáltal is lehessen fejlődni, de összességében nekem nagyon pozitív élmény itt Háromszéken a lét és a szolgálat, mert nagyon sokan ijesztgettek, főleg a teológián azzal, hogy jaj, hát a háromszéki ember az a lelkésznőket nem tudom meg, úgy egyáltalán nem lehet dolgozni velük meg, mindenki a saját bajával foglalkozik, és ennek a szöges ellentétét látom, amióta csak itt vagyok.
Hát szerintem, hogyha lenne olyan nagyon nagy baj, akkor azt a jó indulatok bizonyára megmondanák, vagy valahogy eljutatnák a tiszteletes asszonyhoz is. Nem vágytunk sosem vissza Maros megyébe? Vagy annyira jó itt Kovászna megyébe, hogy minek?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye az ember úgy képzeli, hogy lelkészként is húzódna vissza valaki a szülőföldje fele, de őszintén szólva annyira ráhangolódtam az itteni emberekre, már a segédlelkész év alatt, azelőtt is voltak nagyon közeli barátaim Sepsiszentgyörgyről, hogy otthonra találtam, és úgy érzem, hogy ez egy otthonos közeg számomra, amiben ki tudtam bontakozni, amiben a szolgálatomat tudom végezni, amiben társakra leltem, itt a gyülekezetben is. És ezek a tényezők miatt nincs bennem az az érzés, hogy vágyódnék haza. Természetesen a szüleimmel való találkozások, azokat próbálom, hogy minél gyakrabban találkozzunk, menjek haza, ők jönnek hozzám, de ezen kívül nincsen bennem ilyen elvágyódás még egyelőre.
Hány hívet pásztorol?
Lisznyóban körülbelül 250-et, Sepsi-Magyaróson pedig reálisan ön 60 lelkes a gyülekezet.
Délelőtti vagy délutáni istentiszteletre jár a közösség? Mert vannak helyek, ahol mind a kettőt megtartják, van ahol egyiket, van ahol a másikat.
Lisznyó az egy délelőtti gyülekezet, nem is tudunk délutáni istentiszteleteket tartani nagyon, és ki is fejezték a hívek, hogy az életnek a dolgai mellett, a mezőgazdaság, az állatok mellett, ők annak is örülnek, hogyha délelőtt eljutnak a templomba, és ez valóban meg is látszik, mert jó templomba járó gyülekezet a lisznyói, és ezen kívül pedig Sepsi-Magyaróson délutánonként szoktuk megtartani az istentiszteleteket, ők is azt fejezik ki, hogy nekik ez a megfelelő időpont kora délután, amikor el tudnak jönni a templomba.
Most a kollégáim milyen irigykedve hallgatják a tiszteletes asszonyt, mert mindig azt hallom tényleg, hogy az átlagot azt úgy hozzák, azt a 10%-ot, de olyan nagyon nem törik le a templom ajtót. Itt körülbelül hány százalékos akkor a látogatottság? Vagy ez is attól függ, hogy ünnep van, vagy milyen mezei munka van?
Így van, megvannak a naptári és az egyházi évnek is a hullámzásai. Tehát a tavasz közelettével a férfiak eltűnnek a templomból elég nagy százalékban, de azon kívül vannak ilyen meglepő vasárnapok, amikor sem ünnep, sem semmilyen különleges esemény nincs, és vagyunk 40-en a templomban. Amellett voltak nagyon nagy ünnepélyeink. Nagyon összegyűl a közösség egy-egy konfirmálásra, esküvőre, amik ilyen ritka események, és úgy érzem, hogy akkor is, hogyha nem rokoni szál fűzi őket az éppen konfirmáltakhoz, ott vannak, mert ez egy közösségi esemény, és együtt örülnek. Tehát ilyen alkalmakkor telik meg tényleg a templom. A legutóbb tavaly konfirmálás alkalmával is volt egy esküvünk, amiből sajnos nagyon kevés van, és éppen ezért volt akkora öröm, hogy együtt tudott a közösség örülni a fiatalokkal és a családjukkal.
Amióta itt szolgál, azóta hány fiatal párt adott össze?
A 3 év alatt ők voltak a 3. pár.
Itt is kezd divat lenni az együttélés, vagy azért még ennyire nem szivárgott be ez az új trend?
Annyira nem érzem, viszont a Covid-nak érződött a hatása ilyen szempontból. Sok esetben, ahol tervezgették az esküvőt, ugye megtörtént az, hogy el kellett halasztani, nem tudtuk megtartani, és akkor gyereket vállaltak, és akkor összekapcsolták utólag a keresztelőt az esküvővel, de nem érzem azt, hogy kikopna itt a mi közösségünkben a házasságkötés.
Több a temetés, vagy temetni se kellett olyan sok embert?
Itt Lisznyóban nem befolyásolt, én úgy érzem. Volt ezzel kapcsolatban is egy érdekes beszélgetésem, ugye nagy közösségekben, városi gyülekezetekben nagyon felnyomta az elhalálozási rátát, a temetéseknek az arányát a Covid, és nagyon megterhelő volt sok lelkésznek ezt végigcsinálni. Ők kérdezték, hogy én hogy bírom, és mondtam, hogy azt hiszem a 2021-es évben egy teljes évig nem volt egyetlen temetésünk sem. Volt sajnos a közösségben is olyan, aki Covid-dal kapcsolatos szövődménybe halt bele, viszont úgy érzem, hogy nagyon elkerült minket ilyen szempontból. A közösségi értelemben nem volt olyan, hogy most többen is lebetegednek és kórházba kerülnek, úgyhogy hál' Istennek ilyen értelemben nem voltunk feltétlenül érintettek.
Előregedő közösség, vagy azért ezt nem lehet így kijelenteni, mert vannak fiatalok, vannak gyerekek?
Nem mondanám előregedőnek, minden korosztályból van egy jó rét, aki részt vesz a gyülekezet életében, és főleg azt jó látni, akik a gyerekeiket hozzák, akár a vallásórás tevékenységre, vagy vakációs biblia hétre, hogy ők, a fiatal családok is belekapcsolódnak a közösségi életbe, ami abban is meglátszik, hogy a presbitérium is megfiatalodott jócskán, mióta itt vagyok, volt presbiterválasztás is, és azt látom, hogy a fiatalabb generáció is szívesen kiveszi a részét a közösség életéből, sőt, ők azok, akik már ötletekkel jönnek, hogy mit lehetne csinálni, hogy mihez lehetne kezdeni. És van egy nagyon ügyes ifjúsági csoportunk is, akik nagyon aktívak. Nyári időszakban ők is eltűnnek, persze vakációban, de amúgy évközben bármikor lehet rájuk számítani, és a gyermekekkel való foglalkozásokban is nagy-nagy segítség az, hogy jönnek és részt vesznek a szervezésben.
Sok a munka az egyháznál, mert látom, hogy szép a templomuk, a parókia, de bizonyára, hogy ezért kellett tenni.
Így van. Azt szoktam mondani, hogy sok a munka, hogyha észrevesszük a tennivalót. Az első alkalommal még nem választottak meg, a bemutatkozó istentisztelet után a presbitérium kérdezte, hogy milyen terveim vannak a gyülekezetben, és mondtam, hogy ezt így kívülálló szemmel nem tudom megfogalmazni, hogy mi az, amit én lelkészként szeretnék elérni. És tényleg az történt, hogy ahogy ide kerültem, közösen kezdtük el kitalálni, hogy mi az, amit meg kell csinálni. És nagyon sok minden van, nagyon sok a tennivaló, ez valóban igaz. Az épített örökségnek az ápolása, a különböző melléképületeknek a javítása, és emellett közben pedig a lelki életnek is a hordozása, hogy akkor ne csak kívülről épüljünk, szépüljünk, hanem töltsük is meg ezeket az épületeket, örüljünk nekik, ismerjük meg egymást. Nekem ez volt a legelső nagy célkitűzésem, hogy minél inkább ismerjem meg azokat az embereket, akik körülvesznek, és akik között szolgálok. És így párhuzamosan ment a javítgatás, az építgetés és a gyülekezeti életnek is a kiépítése és a különböző alkalmaknak a megszervezése.
Közmunkázni még lehet, vagy mindenért kell fizetni?
Sőt, a lisznyóiak nagyon szeretnek közmunkázni, nagyon szeretnek összefogni. Az első nagy-nagy meglepetés pont ezzel kapcsolatban történt. Ugye ott volt a temetőnek a kitakarítása is, na, megszervezzük az első közmunkát. Akkor én még Sepsiszentgyörgyről jártam ki, mert felújulóban volt a parókia, és pont itt volt édesanyám, és együtt mentünk fel a temetőbe, a megbeszélt időpontban, gondoltam, hogy leszünk, vagy 10-12-en a presbiterek eljönnek, esetleg egy-két asszony, aki besegít, és amikor felmentünk, akkor 53 ember írtotta, vágta a bozótot a temetőn, és így kikerekedett szemmel álltam, és néztem körbe, hogy mekkora összefogás van, és azt látom rajtuk, hogy tesznek a közösségért, és nem sajnálják megfogni a kaszanyelét, és felvállalni azt a munkát, az időt, az energiát rászánni, hogyha valamit szeretnének megcsinálni, akkor azt közösen tegyék meg. És ugyanígy közmunkával fűttük újra teljesen a parókiát. Mert akkor az volt, hogy nem volt elegendő anyagi forrás a gyülekezetnek arra, hogy mester, céget fogadjunk, és azt mondták, hogy megvesszük a cserepet, és mi megcsináljuk. És két szombat alatt teljes mértékben létezéssel együtt újra fötték a parókiának a tetejét.
Itt Lisznyóban mindenki református, vagy azért vannak más vallásúak is?
A falu túlnyomó része református, van egy kis római katolikus közösség is, és vannak ortodoxok is, de nagy részt református, igen.
Ilyenkor, mikor temetőtakarítás van, akkor jönnek a más vallásúak is, vagy ez kimondottan csak református temető, és akkor ők a sajátjukat gondozzák?
Ez kimondottan református temető, az ortodox egyháznak van külön fenntartott temető, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy oda csak az ortodox vallások temetkeznek, viszont azt ők takarítják, ők tartják fenn, és így inkább csak a reformátusok jönnek a mi temető takarításainkra.
Van egy gyönyörű szép templom itt a falu központjában, vagy nem tudom, ahogy én meg tudom ítélni. Ez műemléktemplom?
Igen, ez egy A kategóriás műemlék. A feljegyzések, becslések szerint a 14. században már állt itt egy római katolikus templom, aminek a sekrestje részéhez toldották ugye hozzá a mostani templomhajót, és nagy becsben tartjuk és próbáljuk újítgatni, szépítgetni, de nincsen még feltárva sajnos. Ez egy hosszú távú projekt lenne, amiben én még személy szerint nem mertem belevágni, de tervezzük a teljes körű felújítását, ami maga után vonná a falfestményeknek a feltárását, illetve a templom körül van egy fal, a templom és a fal között pedig egy tömegsírt sejtetnek a szakértők, és ezt is fel kellene ásatásokkal tárni.
Hány férőhelyes ez a templom? Mert kívülről elég nagynak tűnik.
Ezt nem tudnám megmondani. Satszper kb. Olyan 150-en el lehet férni benne kényelmesen. Még sose próbáltuk ki, hogy teljesen tele legyen, de volt egy karácsony, bocsánat, csak már nem emlékszem, hogy hányan voltunk, amikor nagyon zsúfolásig volt, olyan 150-200 szerintem. Hogyha összehúzzuk magunkat.
Van ülésrend? Külön ülnek a férfiak, külön a nők, külön a fiatalok?
Igen, így van. Külön padsora van a presbitériumnak, a szószékkel szemben. Külön ülnek a férfiak és külön a nők, és ami még érdekes, hogy mindig korosztály szerint jönnek ki a templomból, tehát mindig a legidősebb hölgyek érkeznek ki legelőször. Ezen kívül pedig van a papnépadja, ami mostanában kihasználatlanul áll, de amikor szüleim itt vannak, akkor ők szoktak odaülni.
Szégyenpad van a templomukban, mert Kovászna megyében több templomban is láttam. Mondjuk, hogy nem használják, mert most már olyan nagy bűnöket nem követnek el az emberek, tegyük idézőjelbe, de régebben azért oda kellett üljön, aki vétett.
Nem tudok ilyenről, nem tudom, hogy lett volna. Amikor idegen vendégek jönnek, akkor valaki vagy nagyon kedvesen megmutatja, hogy hol a helye. Vagy ha beül a nők pacsorába, akkor átvezetik, hogy hát a férfiak, meg nem tudom. De nagyon kedvesen tényleg. Tehát nem az van, hogy na most kitúrt valaki a helyemről, hanem nagyon nagy empátiával tudnak közeledni az idegenek felé is.
Orgona szó van az Isten tiszteleteken?
Sajnos a nagy orgonánk az javításra szorulna, de még nincs rajta a prioritási listán. Viszont van egy elektromos orgonánk és a kántor úr, aki minden vasárnap megszólaltatja, úgyhogy szól az orgona, igen.
Énekes közösség?
Szeretnek énekelni. Az is volt az elején az egyik kérés, hogy üljünk össze gyakrabban, és gyakoroljuk az egyházi énekeket. Temetésekkor van néhány idősebb férfi, akik oda szoktak állni a lelkipásztor mögé, és énekelnek, és van egy ilyen igény, hogy minél többen tanulják meg ezeket a temetési énekeket, és hogy ne kelljen csak a lelkész, vagy csak a kántor énekeljen, hanem közösségi élmény maradjon, közösségi feladat inkább az éneklés. Éppen ezért egy olyan másfél-két éve vannak énekóráink is, amiken az egyházi énekeinket tanuljuk, illetve népdalzsoltárokat szoktunk tanulni közösen.
Erre jönnek a nők és a férfiak is?
Nagyrészt a nőszövetség tagjai, a férfiakat pedig a presbitereket szoktam mindig noszogatni, vagy amikor kihirdetem, akkor konkrétan ránézek valakire, hogy jöjjön. Inkább a nők vesznek részt, de vannak férfiak is, akik fontosnak tartják. Csak valahogy a sok tennivaló között ez úgy hátra szokott kerülni sajnos.
A fiatalokat is be lehetett cserkészni? Vagy ez attól függ, hogy milyen a szülő, a nagyszülő, hogy hozza magával, nem hozza magával, vagy lazábra engedi azt a kötelet?
Fiatalok eléggé önállóan mozognak, úgy látom, a családjuktól, és egy nagyon összeszokott csapat, úgyhogy ha egy valaki jön, akkor jönnek a többiek is, de be lehetett vonni ebbe is őket, úgyhogy ők is úgy látom, hogy fontosnak tartják, ha nem is tudatosan, de úgy látom, hogy fontosnak tartják azt, hogy belekapcsolódjanak a felnőtt közösségbe is. Már volt, aki elkottyantotta, hogy na majd lehet, hogy egyszer én presbiter leszek, és hogy ez nagyon fontos, ez a folytonosság, hogy aki ma konfirmál, holnap az ifibe jár, holnap után presbiter lehet belőle.
Nagyon sok helyen hallom, hogy kikonfirmálják a fiatalokat. Itt mi a helyzet?
A 3 év alatt 3 teljesen különböző csoportot láttam, konfirmandus csoportot, és ez a kikonfirmálás, na ez függ szerintem nagyon sokban a családtól, és attól, hogy hogyan nevelkedik a gyermek. Mi az, amit otthon hall, akár az egyházról, akár a közmunkáról, akár a lelkészéről, nem tudom, ez csak az én elképzelésem. Hogyha ő otthon érzi magát itt a közösségben, akkor vissza fog jönni az ifibe. Viszont ha valami miatt visszatetszés van benne, vagy nem szokta meg, nem jöttek el, ahogy mondtuk is, nagyszülőkkel, szülőkkel együtt a templomba, akkor nem tud visszakapcsolódni, akkor nagyon nehezen lépi át ezt a határt. De nagyon sok pozitív példa is van, akik már KT alatt is mondták, hogy ők szeretnének segíteni a Biblia héten, és hogy lehet-e, és már így bekapcsolódtak konfirmáció előtt is az ifi csapatba.
Nőszövetség az mióta működik?
Régen is működött, sokat mesélnek arról, hogy milyen tevékenységeik voltak, viszont mielőtt ide kerültem, néhány évig szünetelt, mi újraindítottuk, mióta itt vagyok, és hál' Istennek szép számban járnak és működik.
A közösség nem célozgat a tiszteletes asszonynak, hogy mikor lesz már tiszteletes úr is. Attól való félelmünk, hogy előbb-utóbb elveszítik a tiszteletes asszonyt.
Nagyon érdekes volt megtapasztalni, amikor ide kerültem. Nem célozgattak, hanem rákérdeztek konkrétan. Viszont nem a férhez menés részénél kezdték a történetet, hanem a gyermekvállalás részénél. És nagyon sokszor az első évben nagyon sokszor megkaptam azt a kérdést, hogy hát mikor lesz már gyermek a parókián és gyermekzsivaj, és én erre mindig azt válaszoltam, hogy majd nyáron, mikor a gyermekek itt lesznek a Biblia héten, de egy kicsit furcsának is tartottam először, hogy miért van ez, hogy a gyermekvállalást kérdezik, és a férhez menést azt csak az elmúlt egy évben kezdték kérdezgetni, de sosem tapintatlanok, hanem ha látják, hogy zavar a téma, akkor inkább nem foglalkoznak vele.
Bizonyára ők is arra gondoltak, hogy most már gyerek lehet apa nélkül is. A mai világban már minden megtörténhet, de azért, ha lehet, jó volna betartani a sorrendet, mert ahogy beszélgettünk az esküvők kapcsán is, hogy azért jó, hogyha először lakodalom van, és utána van keresztelő, tehát ne üljünk fordítva a lóra, ha lehet.
Igen, a Covid alatt bennem kialakult ez a vélemény, hogy ők, ha elhatározták, hogy összeházasodnak, és tényleg csak a körülmények akadályozzák ezt meg, akkor ez ne legyen visszatartó tényező a gyermekvállalásban, sőt. Tehát én azt mondom, hogy inkább keresztelek és esketek egyszerre, mint hogy egyiket se csináljam.
Olyan szeretettel beszélt erről a közösségről a tiszteletes asszony, hogy most már értem, hogy miért nem vágyik vissza a Nagy Ernyébe.
Nagyon nagy szeretettel fogadtak, és ez is nagyon pozitív csalódás volt, meg is lepődtem, hogy mennyire mellém álltak, és mindig segítenek, mindig megkérdezik, hogy van-e valamire szükségem, valamit tudnak-e segíteni, és nem csak kérdezik, hanem jönnek is. Veteményes kertben, mindenféle szintjén az emberi életnek jelen vannak, és úgy érzem, hogy egy nagyon nagy áldás egy lelkésznek.
Ne aggodalmaskodjál, ő felruház és tár. Korofrida vagyok, a Lisznyai Református Nőszövetség elnöke. A nőszövetség itt Lisznyában 3 éve indult újra, egy hosszabb bocska megszakítás után, most már hál' Istennek 3 éve újra indultunk, és azóta tevékenykedünk.
Hányan tevékenykednek?
Most 22-en vagyunk, így akik állandóan kisebb, nagyobb hiányzásokkal járnak.
Fiatalokat is meg lehetett fertőzni, vagy ők még mindig vonakodnak, nem szívesen jönnek?
Fiatalok nálunk nagyjából nincsen olyan sok idős, de az idősek is nagyon szívesen jönnek, és a fiatalok is. Elég kevés van itt Lisznyóban fiatal, ezért kevesebben vagyunk, de legalább 60% a fiatal.
Milyen gyakran ülnek össze, vagy amikor szükség van a munkájukra?
Nem, minden szerdán találkozunk. Egy héten egyszer bibliaóránk van, egy héten egyszer éneket tanulunk, tehát ilyen templomi énekeket. És amikor szükség van, akkor pedig összeülünk, és akkor megbeszéljük a dolgokat, hogy mit kellene tenni.
És általában, ahol működik a nőszövetség, ott, hogyha a vendég jön a faluba, vagy valami olyan esemény van, közmunka, akkor is bevetik a nőszövetség tagjait, ne sütni kell, kínálgatni kell. És van olyan hely is, ahol esetleg a szegényekre gondolnak ünnepek előtt. Ez működik-e itt Lisznyóban? Vagy valami hasonló tevékenységük van-e?
Lisznyóban is működik. A 80 éven felülieket szoktuk idősek napja, húsvétkor, karácsonykor meglátogatni és ajándékcsomagot vinni nekük. Hogyha valami szükséges, hogyha ilyen közmunka van, akkor ott is segítkezünk a főzésben. Most például esküvő volt a faluba, ott is a kínálkodásba segítettünk a fiatal párnak, egy kicsit meg segítettük a munkáját, hogy jobban érezhessék magukat, könnyebb legyen nekük. Elég összetartóak. Szoktunk járni, hogyha meghívnak ilyen vásárba, vagy voltunk az uzoni napokon főzőversenyen a nőszövetséggel. Szentgyörgy napkor voltunk vásárba, a Sepsi Szentgyörgyön, a vártemplomi templomnál voltunk. Elmenegetünk, ahova egyszer lehet, soha meghívnak.
És járnak kirándulni is alkalomattán?
Kirándulni is, igen, járunk, a tavaly is voltunk, az innen is legalább 2-szer szeretnénk elmenni.
Amikor kirándulni mennek, akkor mi a cél?
Templomokat is szoktunk megnézni, kastélyokat is. Tehát ami egyszer olyasmi helyre megyünk, hogy nevezetesség megnézzük, és akkor ezzel is gondoljuk, hogy egy kicsit összerázzuk a csapatot, hogy egy kicsit együtt vagyunk, olyan jó, hogy együtt tölthessük egy kicsi időt, amit csak úgy magunkra.
Be lehet vonzani új tagokat, mikor látják, hogy itt milyen jó működik ez a nőszövetség, akkor úgy van, aki jelentkezik, hogy ő is szeretne ide tartozni?
Hát igazából nem nagyon vannak, mert akik itt Lisznyóban vannak olyanok, akik jöhetnének, tehát azok már mind benne vannak. Aztán majd, hogyha valaki költözik, akkor megpróbáljuk azokat is becserkészni.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Pánka Ferenc vagyok, foglalkozok mindenfélével, úgy az iparral is, a mezőgazdasággal, faragással, mindenfélével.
A fafaragás is elég jelentős helyet elfoglal ebbe a munkaprogramba az életében. Mikor jut arra idő? Amikor már a gazdálkodásnak vége van, vagy kicsit a lábhagy?
Akkor van, mikor szabad időm van, de általában én csinálok szabad időt, és akkor egész nap vele foglalkozom.
Nagyon sok munkája látható itt a házban is, de a templom körül van kopjafa. Mivel kezdődött ez az egész fafaragás?
Jó, ez nagyon rég. 78-ban. Pálin Gyuri bácsitól tanultam, foglalkoztam elég sokat vele. Van otthon, itt is van, de inkább Szentgyörgyön, ott van komplett szobabútor. Itt is meg lehet nézni, van olyan apróságok, ami úgy fel van akaszva farad.
Rendelésre is készít tárgyakat, vagy általában amiket készít azok, vagy jótékonyságból kerülnek oda, mint a templomhoz, vagy ajándékként?
Én csak ajándékként csinálom. Pénzt nem veszek el senkitől.
Akkor bizonyára azt is farag, ami a szívéhez közel áll.
Szóval így van. Általában, amit én faragok, az egyedüli. Nem olyan, hogy valakitől lemásolom, ilyen. Én kézből lerajzolom, és azt kifaragom, ennyi.
Bizonyára, hogy minden munkája a saját gyermeked, azért általában szokott lenni kedvenc is. Mi az, amit szívesen farag, vagy mi az, ami testhez állóbb önnek?
Nem tudom, éppen most kazettával, ilyen apróságokkal foglalkozok, de...
Ezek a motivumok, amiket ráfarag, ezek ilyen jellegzetes háromszékiek?
Igen, jellegzetes háromszékiek, tulipánt, mindenféle van, általában ilyent szoktam faragni.
Kopjafát sokat kellett készíteni?
Nem, az az egy, ami a templomnak készült.
Székelykapu faragására se kérték fel?
Nem, de van egy mini kapu, itthon van.
Amikor nekik ezt faragni, akkor kell legyen ilyen nyugodt állapotban, vagy rá kell legyen hangolódva, vagy hogy működik ez az egész? Mert van, aki azt mondja, hogy ha jól felmérgesítik, akkor is tud dolgozni, de másnak csend kell, meg nyugalom kell. Ön hogy működik?
Nekem mikor úgy van, én mindig faragok, úgyhogy nem problémáz bármikor. Bármilyen problémából. Szól a rádió, és annyi az egész.
A gazdasággal akkor ki foglalkozik?
A Váján foglalkozik a gazdasággal. Ő szereti ezt a mezőgazdaságot. Nagyon szeret, úgyhogy azért csinálja, már kedve van, s szeret dolgozni. Munkahelye van, de azért szeret dolgozni.
A veje nem ment be alkalomattal a műhelyből megnézze, hogy mit csinál? És nem vonzódik a faragás fele?
A unokám szeret még faragni, csinál ilyen apróságot még, de úgy lát, még kicsit kell tanuljon.
De hát van, akitől tanuljon, és ha kicsit nő, akkor bizonyára itt birtokba veszi ezt a műhelyt.
Idővel, gondolom.
Akinek az úr a lakás, az őséges biztos szállás, így szól te vagy más gyámpajzsom,
Kese József, a Lisznyi Közbirtokosság elnöke vagyok.
Mekkora területen gazdálkodnak?
A Lisznyi Közbirtokosság erdőterülete 269,3 hektár, azon kívül még van 120 hektár legelő.
Mindent sikerült visszaszerezni?
Sikerült visszaszerezni, én egy pár éve vagyok közbirtokosság elnök, tehát a visszaszerzés megtörtént, nekünk az erdőrészünk a 6-nyúli Tószurabuzóba, ott nem sikerült az egész legelőrészt visszaszerezni, ami fennáll, hogy a telekkönyvezéssel lassan haladunk.
Mi az akadály, hogy nem kapták vissza?
A földtörvények. Nagyon sok helyt születtek birtoklevelek, tehát ottan az intorszurai részén házakot építettek, falut építettek rá, úgyhogy ezeket visszaszerezni nem lehet, szerintem a karpotlási listja ahol csak.
Tudnak jól gazdálkodni ezeken a területeken? Az erdő az olyan, hogy tudnak belőle pénzt csinálni, vagy éppenséggel most ilyen stagnáló állapotban vannak?
Vannak gyérítések, vannak tővágások, vannak széldöntések, ültetések. Tehát az erdők nálunk itt Lisznyön elég fiatal erdők, aranylag ilyen 40-60 éves erdők vannak. Intorszuran olyan 80-110 éves erdő. Van Intorszura részen nekünk 62 hektár erdőnk van. Ugye a kommunista világban az IFET kitermelt az erdőket. Vannak ültetett részek, vannak friss hajtások, inkább ilyen gyérítések vannak itt a lisznyői részen. Tehát 200 hektáron inkább ilyen gyérítések vannak, amiből nagy pénzt nem lehet húzni.
Akkor legalább a tűzifát azt tudják biztosítani a tagoknak?
Igen, a tűzifát azt biztosítjuk a tagoknak. Az üzemterv az idén lejárt. Ettől az évtől megkötjük a szerződést. Jövő év végére készen lesz a 10 éves üzemterv. Idáig a fakót, amit az üzemterv előírt, az biztosította a tagoknak a fa mennyiséget. Itt nálunk körülbelül úgy működik, hogy 1 hektár erdő 2 méter fa. Problémák vannak, megdrágult az őrzés erősen, az erdészetnek nagyon sokat kell fizessünk, támogatás nincsen, ilyen szitnaturális területek nincsenek nálunk, ilyen madarvédet, úgyhogy dolgozni lehet. Jövőben is az emberek meg fogja kapni a fajokat.
Sok tagja van a közbirtokosságnak?
Nagyon sok tagja van a közbirtokosságnak, körülbelül vagyunk egy olyan 200 valahányan. A baj az ott kezdődik, hogy nehezen működnek a hagyatékok. Egyelőre kiosszuk a falkot, minden, de nagyon nehezen mozognak az emberek. Nagyon nagy baj van a hagyatékokkal.
Mi lesz mondjuk 10-20 év múlva, amikor már annyira elaprózódnak ezek a jogok?
A jog az jog. Tehát az azt jelenti, hogy ha valakinek egy blána faja van, tehát 0,01 köbméter faja van, az az övé. Tehát annál többet nem tud adni senki sem kevesebbet. A közbirtokosság jogszabályzat előírja azt, hogy vannak, akik például el akarják adni az erdőrészüket. Az erdőrészüket csak azoknak lehet eladni, akik közbirtokosság tagok. Szerintem ezekkel a dolgokkal megoldódnak. Ma van egy pár ember, aki megcsinálta a hagyatékot, és el szeretné adni, mert nagyon kevés része van, városon lakik, de nem érdekel senki, ez a baj.
Nagyon sok tagjuk van más településen?
Igen, tehát arról van szó, hogy megöregedtek az emberek. Nagyon sokan el vannak menve. Férhez mentek, megnősültek, más településeken laknak, más megyékben laknak, és azok az emberek közben ilyen meghatalmazásokat írnak a rokonoknak, hogy a rokonok vegyék ki a fajukat. Viszont amikor gyűlésről van szó, sajnos nem érdekel. Van egy pár ember, akit érdekel az egész dolog, de van, akit nem érdekel.
Az itt lakó fiatalokat sem érdekli? Hát ön is mondjuk fiatal ember, csak van még egy-két ilyen ember, aki a köz mellé áll és az ügy mellé áll.
Én 12 évig tanácsos voltam az Zuzani tanácsnál. A közbirtokosságnak a titkárja voltam, viszont az elnök úr úgy gondolta, hogy ő lemond, és javasoltak engem, hogy én vegyem a hatalmat. Nélkül nagyon jól csináltam a dolgomat idáig, voltak ellenőrzéseim. Én vagyok az egyik legfiatalabb közbirtokosság tag, ez az igazság, én örököltem az erdőt. Ugye nem lehet vezető tanács tag, akinek nincsen erdeje. Ez a közbirtokosság jogszabályzatban benne van. Előre nem gondoltam, hogy mennyire nehéz lesz. Egyre jobban változnak a szabályok, változik az erdészeti törvény is, és nagyon oda kell figyelni mindenre. De vannak ellenőrzések, és az ellenőrzéseknek is eleget kell tenni. Én személy szerint nem halakszom az ellenőrzésekre. Sőt, én azt is mondtam, amikor az utolsó ellenőrzésem volt a gazdasági rendőrségről, hogy örvendek, előre egy rosszul esett, azt mondtam, hogy igen, és lemondok. A végén, amikor az ellenőrzésnek vége lett, azt mondtam, hogy az ellenőrzésnek örvendek, mert még az ellenőrzésből is tanultam. Én mezőgazdasággal foglalkozok különben, van 80 hektár szántóterületem, teheneim vannak, idáig a tehet feldolgoztuk, nagyon el voltam foglalva, és azt mondtam, nekem ez nem hiányzik, ha nem csinálom én ezt, hát én is el tudok menni a falmat, hogy kivegyem, és könnyebb lesz így. Viszont voltak emberek, jelenlegi vezető tanácstagok, és meggyőztek engem, azt mondták, hogy Józsi fiatal vagy, rugalmasabb vagy, és nem egyezünk bele, hogy te lemondja. Annyira tisztelem az illető személyeket, akik velem vannak a vezető tanácsban, különben az egész közbirtokosság tagjait tisztelem, mint emberek, én mindig elmondtam azt, hogy ha valami probléma van, vagy nézeteltérés, akkor el kell jönni, meg kell beszélni. Nálam a kapu nyitva van, jelenlegi közbirtokosság székhelye hivatalosan otthon nálam van bejegyezve. Ugye a közbirtokosság nem egy olyan voluminós közbirtokosság, amelyiknek annyi pénze lenne, hogy külön székhelyet megengedne magának. Én mindig itt gazdalkodok, itt vagyok az emberek között, nekem mindig nyitva van a kapum. Nagyon sokan hívnak más megyékből, akik közbirtokosság tagok. Konzultálunk, beszélgetünk, faosztás, hogy lesz, mind lesz. Én szerintem idáig minden oké volt.
Ez is egy egész embert kíván, ez az egész közbirtokosság ügye meg a tennivaló, de hát ott van a mezőgazdaság is, ami megint legalább egy embert kívánna. Hogy lehet egyeztetni mindent? Vagy amikor minek a dolga, azt végezzük?
Úgy van, hogy amikor például könyvelőnőhöz kell menni, akkor könyvelőnőhöz kell menni, amikor szerződést kell írni, tehát közbirtokosságról beszélek, akkor szerződést kell írni, és akkor így ezt kell kombináljam mind a kettőt, mert például most van a tagoknak fa, tehát télen van kipecsételtettem, azért, hogy a fa ne szívja meg magát vízzel, ne főjön, stb. Ki van termelve, ott van a rampan, akkor most kérdezték az emberek, hát Józsi, mikor osszátok a fát? És mondtam, hogy a cséplés lejárs, akkor osszuk a fát, ameddig kezdődik a krumpliszedés. Ebben a faluban kétfajta mezőgazdaságról beszélgethetünk. Van megélhetőségi mezőgazdaság, és van profitabilos mezőgazdaság. Én úgy tartom magamot, hogy én a profitabilos mezőgazdaságot csinálom. Próbálunk talaj szerint, minta szerint, kultúrák szerint, hogy milyen kultúrák bírjak itten. Rajtunk arra, hogy a kukorica megy. Az első gazda én voltam, aki előre itten pár évvel ezelőtt tettem 2 hektár napraforgót, aztán most a határ tele van napraforgóval. Most gondolkozunk egy másik kultúrán, a cirokon, mert nagyon jó arra van, és nincs konkurencia az unió részéről. Például a buza, ha jó év van, 5000-től 8000-ig. Függ a buza fajtától, függ a kezelésektől, függ a klímától, sok mindentől függ az egész. Kukoricából egy 8-10, olyan is volt itt kollégám, aki 11 tonnát ért el kukoricából. Az nagyon jó, viszont nagyon jól kijöttem, és nagyon jó termést adott az a napraforgó nekem. Tavaly jó arra volt, a napraforgóból egy olyan 3800-4000 kilót csináltunk hektáronként, ami azt jelenti, hogy vetekezik egy alföldi gazdának a termésével.
Hát tudja előre, hogy hol fogja értékesíteni, vagy ez mindig egy fejfájás, hogy jó, én megtermelem, s minőségi az áru, csak hol adom el?
Két dologról beszélgethetünk az eladásnál. Van egy olyan, hogy tarolási lehetőség, ami nekem van, van egy tiszta 80 tonnás gabonatarolom, szellőztető rendszeres. Azt mindig megtöltem és oda letarolom, a pluszot is van egy nagy képszínem, ahol berakjuk. A buzát azt inkább vidáig taroltuk, nem tudtuk, hogy mi fog lenni a buzának az áraval. Tehát itt a buzánál is az a helyzet, hogy minőségit kell termelni, mert most akárki vásárol a minőséget nézi. A napraforgónál nedvesség és olajtartalom, a kukoricánál nedvesség, tehát a kukoricánál is úgy van, hogy az eladás úgy történik, hogyha jófajta kukoricád van, idejében el volt vetve, és kevés faóval, az azt jelenti, hogy jó szarz, akkor nagyon jó árat kapsz. Tehát, hogyha olyan kukoricafajtaid vannak, amelyek nagy terméshozamok, viszont nem szaradnak időbe, akkor kevesebb a pénz. Nagyobb a termés, kevesebb a pénz, mert a szarítás, ugye gáz megdrágult. És az eladás az úgy működik, hogy vannak ügynökök nagy cégektől, tehát már tudják, hogy ki az, aki kamionra termel. Egyszer az újságnak is adtam egy interjút, ezelőtt egy pár évvel, és elmondtam azt is, hogy aki gazdalkodik, úgy gondolkozzon a gazdalkodásba, hogy legyen tarolási lehetősége, és kamionra termeljen. Mert amikor jön, az árat kamionra másképp egyezed, és ha van tarolási lehetőséged, az árak variálnak, tehát tőzsdét is kell követni. Ezek a multinacionális cégek mindent beszállítnak, nincsenek ellenőrizve, így van a hússal is. A disznófarmok mindjárt a Pest is véget mind bezárnak. Előre, amikor a Pest is megjelent, akkor ugye az volt, hogy nem tudom hány kilométeres körzetben mindent ki kell nyírni. Most már lecsökkentették azt a körzetet, és mindennek eleget teszünk, amit az unió kér tőlünk. Nincsenek olyan képviseleteink, ezt fejvallalom, aki minket védjen.
Nem velünk van a baj, hogy mi a csomagolást szeretjük megvenni. Holott tudjuk, hogy öntől meg tudnánk venni a finom tejterméket, vagy a húst, a másiktól a krumplit, zöldséget, de nekünk kell, hogy tologassuk a szekeret ott a nagy áruházba.
Dehogy nem, velünk is van baj, viszont nagyon-nagyon rá voltak arra, hogy a helyi termékeket támogassák a vásárlók. Tehát meg lehet az, hogy Romániában jobb minőségű gyümölcsöt vagy tejterméket állítnak elő, mint ami egy külföldről bejön. Vannak olyan egyesületek, akik ezeket próbálják támogatni. Velünk is nagy baj van. Nagyon kényelmesek lettünk, beülünk az autóba, kapjuk a kajabont, ott van a bankkártyánk, bemegyünk a bevásárlóközpontba, nekiállunk, belehanyunk mindent a kosarba, a csomagolást megvesszük, nem nézzük meg, hogy mit ír rajta. Hallottam, hogy a fogyasztóvédelem erősen rá van alva azokra a termékekre, amelyek kintről jönnek be, akár belföldi termékek, és a csomagoláson nagyon apró betűvel van írva az útmutatás. Oda kell figyelni ezekre a dolgokra, mert az ember az egészségével játszik. Egy egyszerű dolog, a vizekről beszélgetünk. Láttam azt, hogy a fogyasztóvédelem nagyon-nagyon-nagyon sok vizet vont vissza a polcokról, az üzletekből, mert a vizekből, amikor analíziseket vettek, tele van nitrattal és nitrittel. Mint profitabilos mezőgazda az, azt szeretném elmondani, hogy vagy 2-3 éve egyvégben ellenőrizve vagyok a vegyszerekkel. Vegyszer lerakatom kell legyen, az autorizálva kell legyen. Ettől az évtől megvan az igazolványom, hogy vegyszereket használhatok a mezőgazdaságba. Jelenlegi jogszabályok szerint és az unió szabálya szerint csak az vizsgálhat le vegyszer használatra, akinek érettségie van. Felvetődött ez a kérdés, amíg iskolában voltunk, már online volt az iskola. Vannak nagyon jó gazdag 50-60 éves emberek, ugye nagyon jó gazdálkodnak, viszont nincsen érettségie, nem tudja megcsinálni ezt az igazolványt, ami most ettől az évtől kötelező. És nagyon-nagyon helyesnek tartom ezt, mert nagyon-nagyon sokan használnak vegyszereket, és nem is ismerik az összetételét, és mire való. Tehát egyszer rosszat csinálhat az emberi egészségnek, ha nem ismered a vegyszert, hogy mire van, milyen hatóanyag van benne, mikor kell használni. Kettő, rosszat csinálhat a kultúrának, amit termel. Tehát ezek nagyon jók, megvan van a metodológia, csak még a román államnak teszem fel, lehet nincsen elég pénze, hogy szakembereket alkalmazzon, hogy a vegyszerező gépeket ellenőrizzék és muszakizzák. Az azt jelenti, hogy a vegyszerezőgépnek muszáj legyen kézmosója, vegyszerbámosója, meg vannak, hogy milyen dűzni kell permetezhet. Ott van egy csomó kritérium, és akkor megkapod a pecsétet, te, mint aki levizsgasztal vegyszerre, és a vegyszerezőgépet le van vizsgáztatva, mehetsz nyugodtan permetezni. És a vegyszerbidonoknak a leadása. Idáig a mező tele volt a forradalom után a vegyszeres bidonnal, de most vegyszeres bidont nem kapsz, amióta kötelező, hogy le kell adni, és a cég, aki átveszi, ad egy igazolványt, amikor jön a vegyszeres ellenőrző szerv, akkor azt is kéri, hova adtad le a vegyszeres bidonodat, hol tárolod a vegyszeredet, és a tabelok. Például az homologált dózisok megvannak vegyszerekből. Például van olyan vegyszer is, amelyikből 20 g kell egy hektára. És a számlak, mennyi vegyszert vettél, melyik cégtől vetted, én egyetlen egy cégtől vásárolok, amikor jön az ellenőrző szerv, megnézi, hogy mennyi vegyszert vettél, kitől vetted, a vegyszerek homologáltak voltak-e az országba, és az unió területére, és a dózisok, hogy az homologált dózis tetted erre, teszem fel a búzára, vagy teszem fel a pityókára, ugye vannak szintetikus vegyszerek, és vannak kontakt vegyszerek. A szintetikus vegyszerek azok eléggé veszélyesek, mert ugye a krumplinál felszívódik a gumóba, úgyhogy erre a dologra mezőgazdaságban nagyon-nagyon oda kell figyelni, és nagyon fontos. Mi mezőgazdászok azért egy kicsit haragszunk az egészre. Megjött hozzám az ellenőrző szerv, se engem csesztet, viszont ami kintről bejön, nincs ellenőrizve. Én mindenkinek adok igazat. Aztán az ellenőrző szervek tudják az ők dolgukat, és mi tudjuk a miénket. Az, hogy a vegyszerek nagyon veszélyesek, az 100%-os.
Olyan szeretettel beszél erről az egészről, hogy az az érzésem, hogy bármilyen nehéz legyen, nem hagyja abba.
Igen, most már nem tudom abba hagyni, mert az a helyzet, hogy vásároltam egy csomó gépet, megvan minden ahhoz, hogy mezőgazdaságot csináljak. Szeretettel beszélek erről, mert a nagyszüleim is ezzel foglalkoztak. Aztán a forradalom után édesapám kijött nyugdíjba, és belekezdtük, ő most nem tud segíteni. Viszont egy nagyon nagy probléma az emberi munkaerő. Inkább próbáltunk mindent gépesíteni, mert munkaerő nincsen.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Kovászna megyei Lisznyón készült riportösszállításunk első részét hallották. A második részben Németh János községi tanácsossal, Forró Frida cukrásszal, Török András vállalkozóval, Szabó István panzió tulajdonossal, Náni József és Domokos Vilmos gazdálkodókkal, Náni Ervin József fiatallal, valamint Forró Lenke gazdasszonnyal még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.